Szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Evangélikus Rádió misszió mai adásában. Vendégünk Czente Miklós történész, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője, budavári presbiter. Nem sokat tudunk a levéltáros munkájáról, csak annyit, hogy van egy nagy épület, vagy épületszárny, és ott őrzik a megporosodott, de értékes dokumentumokat. Hogyan lesz valakiből levéltáros?
Úgy lesz valakiből levéltáros, hogy az édesapja elcipeli Gömörbe, ami jó részt Szlovákiához van csatolva. Először ilyen családi kirándulásokként, tehát gyerekkoromba oda vittek, és aztán utána már egy kicsikét ilyen szervezettebben feldolgozta édesapám a Gömörnek a magyar lakta részét, és én meg mint egy kis bolytár mentem utána, és írtam, amit az idős emberek meséltek, mindenfélét, és ezekre az utakra persze föl is kellett készülni, különféle okos könyvekből, és aztán valahogy ez úgy elkezdett érdekelni, már csak azért is, mert ugye a családunk az régi, mondhatni ősidők óta gömöri család, és hát ugye 45-ben kellett ugye elhagyni Tornaját, ahol édesapám még született, és ez egy tiszta magyar lakta vidék, ami ugye Szlovákiához tartozik, és ez izgatott, mint gyerek, hogy lehet ez a dolog, és aztán később ezzel egyetemistaként már irodalom szinten foglalkoztam, meg eljártam különféle alkalmakra és helyekre, ahol a felvidéki magyarokról és egyáltalán ezekről a magyar-szlovák kérdésről lehet tájékozódni. És az volt számomra az érdekes, hogy a kisebbségi magyarok szempontjából a történelem az nem poros, hanem nagyon is élő, ugyanis nekik nincsen más. Ők abba kapaszkodnak, a minden egyes kis kastély, kis tégla, kis templom és a múltnak az egyes darabjai, a forgácsai, amik a történeti Magyarországnak a romjaiból hozzákerültek, azok az identitás szempontjából az övéik, és hát persze a nemzetiségi kérdés és a többi. Szóval ebből sok minden következett. Úgyhogy valahogy így kezdődött a dolog.
És a munkájával ezt a szenvedélyt, amiről beszél, mert tulajdonképpen látom is magán, ahogy mondja, hogy ez egy kutatói szenvedés, ez sikerült itt megvalósítani és átadni az Evangélikus Országos Levéltár munkájával is?
Hát nyilván itt azért kicsit másról van szó, de azért nem teljesen. Mert egyrészt ugye az evangélikus egyház az három, vagy jobban mondva négy nyelvnek a nemzetnek az egyháza, ugye a magyar, német, szlovák és még a szlovén vagy vend is ide tartozik részben. Másrészt pedig a magyar evangélikusságnak a múltja, az identitása, a léte, az gyakorlatilag például a felvidék nélkül nem képzelhető el. Úgyhogy ebből az következik, hogy nagyon sok iratunk van, és adat, és ember, akik a felvidékről, mai Szlovákiából származnak, vagy akár, ha bele gondolunk, hogy gyakorlatilag, ami a mai Magyarországon ugye evangélikus, és a Dunától keletre van, az most lehet, hogy kicsit túlzok, de az mind szlovák eredetű. Ezeket néha úgy elfelejtjük, hogy itt akárhol húzódik a határ, meg akármilyen nyelvet beszélünk éppen, a múlt az egy picikét hozzánk tartozik, és jön velünk, és ezt érdekes feltárni, feldolgozni. Vannak szlovákiai kutatóink is, szlovákiai szlovákok, szlovákiai magyarok, és mi is igyekszünk odafigyelni az ottani evangélikus egyházi anyagra is. Most az utóbbi 10 évben elsősorban a szepesség, azt találta magamnak, hogy úgy mondjam, ilyen gyűjtőterületnek, és elsősorban Lőcse, a lőcsei evangélikusság az foglalkoztat, ez valahogy a szepesség azért is, hát egyrészt gyönyörű vidék, kulturálisan, természetileg, de valahol nagyon sok mindent sűrít magába amit a felvidék, amit a történeti Magyarország és amit az evangélikusság jelent.
Ha definiálnia kellene magát, akkor hívő evangélikus történész, vagy történész és hívő evangélikus?
Ez se ilyen egyszerű, mert tulajdonképpen nálunk úgy alakult ki történelmileg, hogy már a harmadik generáció, hogy vegyes házasságban él a család, méghozzá úgy, hogy a fiúk azok reformátusok, és a lányok evangélikusok. Ez a régi szokás szerint ugye a fiú az apa, a lány az anya vallását örökli. Ugye Gömörben a magyarok azok elsősorban ugye reformátusok voltak, a mi családunk is. De tulajdonképpen édesanyám ugye evangélikus, és feleségem is evangélikus, és mi is tartottuk mindig ehhez magunkat. Úgyhogy valahogy úgy volt, hogy amikor a felvidéken jártunk, akkor a reformátusokhoz jártunk, és amikor itt Budapesten, akkor a budavári evangélikusokhoz, és ott is konfirmáltam, úgyhogy végül is így evangélikus lettem. De természetesen azért az embernek van egy olyan háttere, amiben mind a két felekezetben valamennyire otthon érzi magát.
Olvastam, hogy jótékonysági tevékenységet is végez a munkája mellett. Ez a Felvidéki Rákóczi Szövetség, ha erről tudna mondani valamit.
Igen. Hát az az előzőekből következett, hogy belekapcsolódtam még egyetemista koromban a különféle mozgalmakba, hogy úgy mondjam, egyetemista körökbe. A bölcsészkaron működött egy Fábri Zoltán kör, ugye ez a Fábri Zoltán, ez a felvidéki író, nem a filmrendező Fábri Zoltán. Részt vettem a honismereti kerékpártúra mozgalomban, ez felvidéken mindig a magyar lakta részt járta be, egy-egy részt annak a déli sávnak, ahol a magyarok élnek, és ott 100-150-200 fiatal egyetemista találkozott, szlovákiai magyar, magyarországi magyar, ezek nagyon nagy élmények voltak. Úgy szoktam mondani, hogy megvolt a magunk is párhuzamos rendszerváltása, ugyanis a 88 végétől kezdtük szervezni a Rákóczi Szövetséget, 89 első felében alakult, tehát pont a rendszerváltásnak a sűrűjében. Ez máig alapvető élményem maradt. A lényege az, hogy azt mondtuk, hogy nagyon sokan foglalkoznak Erdéllyel, erdélyi magyarokkal, és nagyon kevesen a felvidéki magyarokkal.
De ez ma is aktív szervezet, ugye?
Így van. És akkor mindenkit igyekeztünk összeszedni, a fiatalabbakat, a idősebbeket, és tulajdonképpen azokat, akik a felvidékkel foglalkoznak, és a célunk az volt, hogy a szlovákiai magyarokkal minél több kapcsolat legyen, népi diplomácia, kulturális események, az itteni magyarokba tudatosítani azt, hogy ott is élnek magyarok, kialakítani minél több szállat a határon túlra, ami sikerült is, azt hiszem, és egy picikét büszke is vagyok arra, hogy a sok-sok szervezet közül, akik a határon túli magyarokkal foglalkoztak, talán pont a Rákóczi Szövetség maradt állva azóta is, megmaradt és működik.
Visszatérve a levéltári tevékenységéhez, ha szabad így mondanom, nemrégiben volt ugye ez az esemény, amit az evangélikus életbe így vezettek be, hogy Luther végrendelete visszatért. Érdekes módon ugye, aki nem ismeri ezt a történetet, innen Magyarországról tért vissza Németországba. Ez már egyértelműen az ön munkájának a gyümölcse, ez az esemény.
A 19. század elején került a Luther eredeti végrendelete Magyarországra. Egy aukció vette meg Jankovics Miklós báró, aki nagy mecénás volt és műgyűjtő, és őtőle került a evangélikus egyházhoz, amely egyház nagy becsbe tartotta természetesen, és egyik legfontosabb kincseként őrzi. Na most a 2017-es 500 éves jubileum alkalmából a wittenbergi nagy Luther kiállítás, reformációs kiállítás céljára a németek kölcsönkérték a magyar egyháztól, avval, hogy viszonzásképpen a wittenbergi magyar diákoknak az ászlóját lehetett bemutatni itt a Nemzeti Múzeumi Reformációs Kiállításon. Úgyhogy én ennek a csere üzletnek a végrendelet részében vettem részt természetesen, ugyanis mi őrizzük, és most is a levéltári páncélszekrényben van.
Azóta már visszajött.
Visszajött. Nagyon nagy élmény volt, ezt hozzá kell tenni, hiszen szembesült avval az ember, hogy még nálunk Luther elsősorban, mint vallási újító és reformátor van nyilvántartva, és nyilván elsősorban az evangélikusoknak vagy a protestánsoknak számít. Németországban a német kultúra és a német történelem egyik legnagyobb alakjáról van szó. Ugye jellemző módon a Sachsen-Anhalti miniszterelnök személyesen vette át, és egy sajtófogadást is rendeztek ebből az alkalomból, újságokban is benne volt, de nagyon érdekes volt járni, ugye emiatt többször is Wittenbergben, és elgondolkozni ott az utcákon, sétálgatva, hogy bizony hajdanában ugye itt jártak a magyar diákok sokan, és innen indult az a nagy mozgalom, aminek a Magyarországi Evangélikus Egyház is az egyik leágazása.
Választott egy igét a mai interjúra. Megtenné, hogy felolvassa?
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat. Pál második levele Timóteushoz 4:3.
El tudná mondani, hogy miért pont ezt választotta ennek az interjúnak a mottójául?
Ebben nem akarok annyira belemenni, mert ez nagyon aktuális. Úgy érzi az ember, hogy sokféle szempontból egy picikét a mai világban afelé tartanak a dolgok, hogy például a múltat, az értékeket elfelejtjük, háttérbe szorítjuk, a múltat végképp eltörölni, de hát ezt lehet fogyasztási módon is csinálni, nem csak a szocialista módon. Szóval nagyon ilyen világ van, és nagyon sok, ugye a mostani mindenféle média eszköz, ami divatos, e felé visz, hogy bizony megkeverik az embereket, befolyásolják a fiatalokat. Mi 4 gyereket nevelünk, úgyhogy tudjuk, hogy nap mint nap ez küzdelem, hogy mindenféle hatást ellensúlyozni próbálunk.
És úgy érzi, hogy ez családon belül sikerül?
Merem remélni. Hát mindent megteszünk.
Hány
ezért.
Hány évesek a gyerekei?
19-től 25-ig.
Hát akkor ott biztos van hely a beszélgetésekre.
Van, úgyhogy nagyok, és igyekeztünk eleve például egyháziskolába járatni őket, úgyhogy gyakorlatilag általános és gimnáziumba végig oda jártak, hogy tényleg kapják meg azt a muníciót, ami fontos. Szóval erről szerintem nagyon sokat kellene gondolkozni. És,
kicsit és szomorkás is ez az ige, de nem is szomorú, de ahogy ezt most kifejtette, van ebben egy kis szomorúság is számomra.
Igen, mert reálisan az ember azt látja, hogy szinte egyenlőtlen küzdelem megy, mert a szülők is, az iskola is, és az egyház is gyakorlatilag a maga hagyományos módszereivel próbálja az értékeket őrizni, képviselni és közvetíteni, amennyire próbálja, és ezzel szembe áll a teljes technikai arzenáljával az a szép új világ, amelyik sokszor pont az ellenkezőjét képviseli, és bizony szülő, meg egyház, meg iskola legyen a talpán, aki ilyenkor ugye megtalálja azt a módszertant és azt a középutat, ami tényleg a lelkek megmentéséről szól, de én azt hiszem, hogy nincs nagyon más választásunk, mint hogy felvenni a kesztyűt és valamit tenni ezen a téren.
Visszatérve egy szót még a családjához, ha szabad, hogy a gyermekeit rá tudja menni például, hogy együtt elmenjen a család vasárnaponként istentiszteletre?
Most, ha egészen őszinte akarok lenni,
csak nyugodtan,
akkor ez a rávevés néha magamon kezdődik, hogy mondjuk úgy, hogy elég rendszeres, de nem gyakori templomba járók vagyunk, ha szabad ezt az ellentétet mondani. Az, hogy együtt fölvonuljunk, az már ugye azért is nehéz, mert ugye nagyok a gyerekek, és például a kettő közülük éppen Németországban van, ugye tanulmányai meg munkája miatt. Hát az ember valahogy azt próbálja meg, hogy valahogy a mindennapokban is, főleg a feleségem ebben nagyon jó, nálam jobb, hogy egy kicsit megjeleníteni azért a mindennapi életben a keresztény életformát, az étkezéseknél való imádkozást és a többit, amit lehet.
Volt az életében esetleg egy olyan mozzanat, amikor úgy érezte, hogy a hit lesz az, ami majd tovább segíti, vagy pedig, hogy az élete ebbe az irányba indul?
Megint azt kell mondanom, hogy talán nem szokványos ebben a sorozatban mondani, hogy én azért magamat egy kicsit keresőnek tartom. És ez azt jelenti, hogy sokszor magammal is viaskodom, hogy vannak ezek a dolgok, és próbálom valahogy lefordítani ezeket az egyházi tanításokat, mi az, ami tényleg számomra aktuális és fontos. Nem érzem úgy, hogy ez a klasszikus megtérés az elért volna. Ezzel együtt hozzá kell tenni, hogy például kereszt anyám hívő református volt, és annak idején konfirmáció alkalmával az öreg szikszait adta, az a reformátusoknak a legterjedtebb ilyen imádságos könyve, és azt elég gyakran olvasgattam a maga hagyományos szövegével, de biblia olvasó útmutatót is jó néhány évig gimnáziumban használtam, szóval úgy megvoltak azért az alapok, csak ehhez mindig vissza kellett valamennyire találni, hát így mondanám.
Nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte és felemelő beszélgetést.